Beavatás a zenébe.
Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. A Kezdőhang mai két óráját a Miénk a mikrofon sorozat egy új epizódjával kezdjük, régi vendéggel, vagy mondjuk úgy régi alkotóval, hiszen Mészégető Mária, a Károli Gáspár Református Egyetem hallgatója, immáron második önálló műsorával rukkolt elő, és ezúttal igazi zenés asszociációs játékot játszunk, és ha már itt a nyár, akkor mindezt az utazás keretében. Vendégünk Vadas Zsuzsa, a Nőklapja kiváló újságírója, és két civilben vállalkozó, és a mostani műsorhoz hivatalból szenvedélyes utazó fiatalember, Mátai András és Mátai Péter.
Nagyon fontosnak tartom azt, hogy az ember olyan dolgokról is beszéljen, amikre hirtelen nem számít. Nem azokat a történeteket meséli el, amiket mindenkinek, és amik gyakorlatilag bárkivel vagy nagyon sok emberrel előfordulhatnak, hanem a nagyon-nagyon specifikus történeteket. És ehhez hoztam idézeteket és zenéket, halljuk is az első zenét.
Meghallottam azt a zenét, nekem egyből a kis párizsi sarki kávézók jutottak eszembe, ahol minden szék egymás mellett kifele néz, független attól, hogy ugyanaz az asztalhoz tartoznak, valahogy kifele nyitnak az emberek az utca, a forgalom felé, és ez nekem nagyon ezt a korai 10-20-as éveket juttatja eszembe, az igazi párizsi hangulat, ugye elképzelem a régi ruhákban az emberek ott ülnek, és ugyanúgy kávéznak, és ugyanabban a kávézóban, mint ahova az ember most be tud ülni. Nekem ezek nagyon megtetszettek. Egyetértek egyébként, hogy nagyon sok nyugat-európai város ugyanolyan. Megvannak ezek az ugyanaz a betegsége, hogy elmész mondjuk a fő utcába, akkor ugyanazokat a ruhamárkákat találod egymás mellett. Bármelyik országba mész, akkor legtöbb ember az olasz étterembe megy el, mert hogy az biztos tudja, a pizzából rosszat nem lehet csinálni, beül és akkor eszik egy jó pizzát. Párizs nagyon sokáig nem érdekelt, és valahogy úgy távolságtartó voltam Párizzsal kapcsolatban, nem akartam megismerni. Valahogy nem érdekelt, és jött egy párkapcsolat, és az akkori párom kapott egy munkát Párizsban, is kiköltözött, és akkor jött, hogy na, akkor most elmegyek Párizsba, és nekem nagyon-nagyon pozitív csalódás volt, mert nagyon megszerettem Párizst, annak ellenére, hogy tényleg nagyon turisztikus, és megvannak ezek a turista csapdák, viszont pont azért, mivel egy olyan emberrel voltam, aki ugye ott él, meg tudtam mutatni a helyi dolgokat, és nem a turista dolgokat csináltuk, sikerült azt az igazi párizsi hangulatot megismerni, az éjszakai életet, ezeket az igazi kis sarki kávézókat, kis háromasztalos kis klubokat, és nagyon-nagyon megszerettem így.
Na, de hát pont ez a különbség, hogy te úgy voltál valakivel, aki beszélt a nyelvet, aki ott lakott, igen, aki meg tudta mutatni a várost. Még mi, amikor voltunk, akkor gyakorlatilag nem tudtunk semmit a városról, nem beszéltük a nyelvet, gyakorlatilag turisták voltunk, és a turisták által a látogatott helyeket néztük meg, semmi mást.
Nagyon érdekes amúgy, hogy felmerül ez a turista szó, hát persze, hogy felmerül utazás kapcsán, de hogy én az egészet úgy indítottam el, hogy kalandor vs. turista. Gyakorlatilag akkor fel lehet hozni minden egyes utazás kapcsán azt, hogy mikor jutsz el a kalandor szintre, és mikor tudsz még csak turista lenni. Mik azok a módszerek, vagy mi az a világlátás, amivel te kalandor tudsz lenni egy városban?
Ez a fokozat, hogy még csak turista, és már kalandor.
Igen. Mindazoknak, akik velem egy cipőbe járnak, tehát, hogy vagy kényelemből, vagy pénzhiány miatt, nem tudnak vállalkozni olyan igazi nagy északi-sarki, meg déltengeri, mert ugye ezek a nagy utak, hogy akkor jó messzire és jó nagyot ugrunk. Nem, akkor tipegni is lehet, mert például itt vannak a városok Európában, gyönyörűek az olasz városok, és ugye közel a tenger, tehát akárhova megy az ember délen, mindenütt ott a tenger, és olyan tündéri dolgokat lehet ott felfedezni, és annyit derűt és vidámságot árasztanak magukból, hogy el is határoztuk a férjemmel, hogy beülünk a kocsiba, és akkor lemegyünk Velence környékére. Mert én nekem a Velence az a megunhatatlan város. Ez egy örök szerelem, egy örök díszlet, és ugye az ember első látásra Velencébe mindent be akar habzsolni, tehát jöjj megnézni a Dózsef palotát a kívül belül, és akkor a végén már úgy elfáradt, hogy leroskad, és de nem baj. Szóval föltöltötte magát, mint egy zsákot, hazamegy, és akkor már, ha visszajön, tudja, hogy mit hagyjon ki. Akkor már spórol arra, hogy beüljön egy kis trattóriába, és akkor már élvezni kezdi azt, hogy olyan már kitudakolja, utána jár, hallja a turistáktól, hogy hol legjobb a pizza, és hol lehet egyáltalán olyan igazi olaszos hangulatot elfogni, ugye, ami hát az olasz vendéglőkben sincs meg nálunk. És akkor már mindjárt másképp gondol Velencére, és mindjárt szerethetőbbnek érzi a várost. Erre kell rászoktatni magunkat. Egyrészt, hogy ne hagyjuk abba a keresést, a menést, másrészt pedig, hogy azért ne legyünk telhetetlenek. Szóval ne higgyük azt, hogyha valami nem jön össze, akkor vége a világnak, és akkor most a szomszéd elment, mit tudom én, Ugandába, és a fene egye meg nem ették meg a benszülöttek, hanem hazajött dicsekedni. Úgyhogy, és akkor mindenki ugye azt mondja, hogy ez ott volt, én meg hovajabban Balatonra se tudok lemenni, mert legyünk őszintén, mindenkiből ez jön ki rögtön. Én mindig azt mondom, hogy menjen, lehet, hogy valami ragad rá.
Szerintem, ahogy leteszed a turista könyvet, és nem az alapján mész, nem abba a hotelbe, nem abba az étterembe eszel, ami le van írva, hanem úgy indulsz el, hogy kilépsz az utcán. Na és most merre menjek, balra vagy jobbra, jön egy érzés, akkor elmegyek balra, felszállok egy következő buszra, három megálló múlva leszállok, és teljesen így ösztönösen, és ott szerzel élményeket. Nekem volt egy ilyen, Kijevbe voltunk egy hosszú hétvégén, és semmit nem terveztünk. Oda mentünk, hogy majd ahogy lesz. Kimentünk a hotelből, lementünk a metróba, akkor menjünk el, merre menjünk, amelyik irányba jön a metró előbb, arra elmegyünk, mennyit menjünk, két megállót, jó, megyünk két megállót, és följöttünk, és akkor jövünk föl a mozgó lépcsőn, mert hihetetlen sok idő. Tehát egy ilyen, mondjuk Budapesten egy mozgó lépcső, az mondjuk fölér mondjuk, nem tudom, egy perc alatt, és mi ott állunk már. Hihetetlen sok ideje, fölértünk, és ez iszonyat sok volt. Menjünk vissza, mérjük le. És mentünk még egy kört, és 4 percen keresztül ment föl folyamatosan a mozgó lépcső, és utána egyébként, amikor hazaértünk, akkor rákerestük, hogy ez biztos valami híres mozgó lépcső lesz, és kiderült, hogy ez a világ leghosszabb mozgó lépcsője, amit pont teljesen véletlenül találtunk meg, és ilyen nagyon örültünk neki, hogy hú, de teljesen véletlenül, mert hogyha a másik metrókocsi jön előbb, akkor azt így soha nem is tudjuk meg.
Bár mondjuk ennek az a veszélye, hogyha mindenféle tervezés nélkül utaztok, akkor vagy egy nagyon jó élmény lesz, vagy egy nagyon rossz. Mert mi, amikor voltunk például Dubajban, első nap oda mentünk, lepakoltunk a hotelba, és akkor mondtuk mi is, hogy induljunk el, amerre látunk. És gyakorlatilag semmit nem láttunk, csak az ilyen helyi lakóházakat nézegettük, és semmi olyan éttermet, semmi olyan helyet nem láttunk, amit érdemes lett volna megnézni, úgyhogy összesen 5 napot voltunk ott, az első napot elvesztegettük a semmibe, viszont 3-4 nappal később csináltunk egy ugyanilyet, akkor viszont eljutottunk egy olyan helyre, ahol csak helyiek voltak, csak helyi éttermek, és kiabáltak az utcára, hogy menjünk be. Persze senki nem beszélt angolul, mi nem beszéltük a helyi nyelvet, úgyhogy beültünk egy helyre, nem is volt étlap, csak hozták a kajákat, mindenki kézzel evett rajtunk kívül, ilyen nagy bödömből merték ki a nem tudom milyen főzeléket, és azt hittük, hogy nagyon át fognak verni minket, és valószínűleg át is vertek, de fizettünk kb. 500 forintot fejenként, és egy hihetetlen jó élmény volt. De ugyanúgy 2 nappal előtte viszont egy nagy csalódás volt.
Viszont akkor ezek szerint megéri kockáztatni, hiszen volt belőle jó élmény.
Megéri, viszont ezt ki lehet azzal szerintem egészíteni, hogy azért felkészülsz, és nem feltétlenül a turistakönyv alapján mész, hanem nagyon sok online lehetőség van erről, hogy megnézed, hogy mit ajánlanak abban a városban, a turista könyvek mellett. Van nagyon sok lehetőség arra, hogy helyiekkel találkozol, és ők megmutatják neked a várost, akár helyieknél alszol. Ezek megadják azt a pluszt, amivel kicsit közelebb kerülsz a helyi kultúrához, nem a turista helyekre mész, hanem a helyi helyekre.
Sose fogom elfelejteni, amikor először így nekivágtunk, tényleg egy nagy kaland volt, hogy befizettünk a repülőjegyet az athéni gépre, éjszaka érkeztünk meg Athénbe. Kiderült, hogy a repülőtér olyan messze van a várostól, de most vagy ott éjszakázunk, vagy nem is tudtuk, hogy mi legyen. És akkor még azért Görögország a hunta vezetése alatt állt, tehát a szocializmusból érkező embereket ugye megfigyelték. Végül is úgy számoltuk, hogy miután a cipőnk talpába egy kis dollárt még kimentettünk, és akkor taxit rendeltünk, és bementünk, és kérdeztem ugye a sofőr, hogy milyen szálloda, mondtuk az Olympus, azt mondja, hát ebből van vagy 10 Athénben, de itt ugye bennünket a nagy centrális téve, ott volt ez a kis szálloda, akkor ugye elhatároztuk, hogy hajón lemegyünk Krétára. És a hajó dekken utaztunk le Kréta szigetére, és ott elhatároztam, lemegyünk a legdélibb csücskére, Matala, úgy hívták ezt a helyet. Üreges barlangok vannak oldalt a tenger mellett, és egyáltalán nem volt semmilyen épület. A domtető szembe a tengerrel állt kettő darab faház. Az egyiket mi vettük ki, mellettünk lévő házban lakott egy angol fiú. A legszebb az volt, hogy este, ugye ez a sötét volt, az egész a csillagok világítottak, a holdfény a tengeren is lejöttek, mert ugye ez a pásztorok, a kecskepásztorok birodalma volt, reggel hozta az asszony nekünk mindig a friss tejet egy ibrikbe, és este meg lejöttek a pásztorok, és szírtak itt, táncoltak a holdfénynél, és abban beállt mindenki, nagyon jól éreztük magunkat közöttük, és a legszebb a toalett volt. Ugye ez a pottyantós, hát mindenütt ezen a vidéken, az öblítő, ugye lehúzós, nem? Egy igazi görög kancsó. De egy valami egészen gyönyörűséges, ilyen, mondtam is, hogy elvinném, még meg is fizetném, de ezt hazacifelni nem lehet, mert hatalmas márványból volt neki ugye az a guggoló része, tehát azért ez egy nagyon jó dolog volt ennek ellenére, és szóval azok az esték, amikor ott táncoltunk a holdfényben a tengerparton, én azt mondom, hogy ha ez kimaradt volna a fiatalságunkból, akkor kevesebb lenne, ami összetapaszt bennünket. Ilyenkor mindig az is kiderül, hogy jól választottunk, vagy sem. Mert hogyha a másik halálosan unja, és nem azt szeretné csinálni, akkor ugye az én örömöm is lecsökken, vagy méreggé változik, és már nem lesz benne gyönyörűségem.
Nem hotelben akartok szállni, akkor mit használtok? Most én így nagyon a couchsurfingre akarok rávezetni, tehát hogy éltek ezzel a lehetőséggel.
Nagyon sokszor én úgy utaztam, hogy kaptam egy baráti meghívást, és akkor már ugye adott, hogy hol fogok megszállni.
Ez mondjuk kell az, hogy legyen egy külföldi baráti kör.
Igen, igen, ez akkor, hogyha,
nem fog így elindulni.
Hogyha van egy van külföldi barátaid, akinek nincsen, annak van egy nagyon jó lehetőség, a Couchsurfing, ami egy online közösségépítő, hát egy weboldal, ahol ismeretlenek tudnak egymásnak szállást biztosítani. A lényeg az, hogy semmilyen anyagi ellenszolgáltatás nincsen. A cél az, hogy az ember megismerjen külföldi kultúrákat, külföldi embereket, segítse őket, és mondjuk azért, hogy mondjuk valaki itthon él Budapesten, és nem teheti meg azt, hogy mondjuk utazzon, de ő kíváncsi idegen kultúrákra, szeretne külföldiekkel megismerkedni, nyelveket tanulni, gyakorolni, akkor azt mondja, hogy itt a lakásom, és én ide fogadok egy külföldi utazót, aki elhozza ide ugye a saját kultúráját, én elszállásolom mondjuk 1-2-3 estére, cserébe ő mondjuk megfőzi az ő kedvenc nemzeti ételét, megmutatja a kedvenc zenéit, ha éppen olyan helyről jön, akkor megtanít kapuérázni, szalszázni, éppen amilyen kultúrából jön, és kialakul egy ilyen csere kapcsolat, és az oda visszaműködik. Tehát te is elmehetsz külföldi országokba, valakinek a lakásába, gyakorlatilag ott alszol, az ő élete része leszel azon a 3 napon, teljesen úgy jössz, mint egy helyi, elvisz ő a helyi kedvenc éttermébe, helyi kocsmájába, megismerkedsz a családjával, fantasztikus élmények lesznek. Eddig nekem csak pozitív tapasztalatom volt, tehát körülbelül olyan 5-8 helyen szálltam meg, és fogadtam, tudom, olyan 20 embert fogadtam, tényleg csak-csak pozitív.
Bár igazából nem kötelező ott aludni, van egy olyan lehetőség is, hogy csak vagy megmutatod a várost a turistáknak, vagy a látogatóknak, vagy te nézed meg a várost, mert amikor mi voltunk Marokkóba, azért ott nem szívesen aludtunk, ott senkinél, azért nem egy biztonságos ország, úgyhogy ott csak egy sráccal találkoztunk, aki 3 napon keresztül jött velünk, és mesélt, és hát igazából meg akart téríteni minket, kiderült a végén, de azért nagyon jól elmagyarázta a kultúrájukat, a vallásukat, és azért eléggé beleláttunk az ottani életbe így is.
Marrakesben voltál?
Igen, Marrakes.
Ez azért is jó, amiről most beszélünk, és egy picit még ezt pontosítsuk, de már elhangzott, hogy csak pozitív tapasztalatok voltak eddig, hogy ugye manapság minden, ami az internetről jön, és minden, ami egy kicsit ismeretlen és a távolságokról szól, abba hajlamosak vagyunk kapásból belemagyarázni a veszélyeket.
Igen, akiknek szoktam mesélni, munkatársaknak, barátoknak, és így nem ismeri még ezt a Couchsurfing portált, az mindenki, hogy úristen, te beengedsz egy külföldit, egy vadidegen embert a lakásodba, akivel még soha életedben nem találkoztál, és hát, hogyha valaki így állítja be, akkor igen, tényleg egy vadidegen. Volt olyan, hogy jött egy ázsiai lány, addig láttam róla ezen az oldalon egy profilt, le van írva pár személyes dolog róla, vannak róla pozitív visszajelzések, persze az ugye fontos, hogy én megbízzak benne, és olyan embert fogadok el, akinek már vannak másoktól pozitív visszajelzése, ez egy ilyen biztonsági faktor. Látok róla fotókat, aztán ugye egy idő után az ember Facebookon is összekapcsolódik, az ott már látja, hogy ő tényleg ott éli az életét, látja, ott vannak a barátai, tehát ez is még egy ilyen biztonsági szint, és megjött a lány, és akkor adtam neki a kulcsot, hogy tessék, én elmentem dolgozni, amikor te szeretnél, jöhetsz, mehetsz, és akkor többiek, hogy te úristen, te odattarok, és mit csinálna? Megfogja a tévimet, és elviszi, hol viszi, mit csinál vele? Nincs neki semmi előnye abból, ha most, tehát nem tud egyszerűen kihasználni, vagy nem látom én benne a veszélyt.
Hogyha mondjuk érkezik hozzád valaki, akivel megbeszéled, hogy jöhet, mondod, hogy persze alaposan utána kell nézni, de előfordult egy olyan helyzet bárkivel, hogy mégsem azt az embert kapja, akire számított, és annak is mondhatod, hogy ne haragudj, mégsem engedlek.
Hát ugye egy kicsit úgy az neccesebb, mert gyakorlatilag kirakod az embert az
utcára. Igen, erre gondolok.
Meg akkor negatív review-t ír rólad, ami ugye rontja a statisztikát.
Uh-huh. Igen, bárki, aki így elkezdett couchsurfingezni, én azt ajánlottam nekik, hogy csak olyan embert fogadjanak el, akiben 100%-ra azt mondja, hogy igen, én vele jól ki fogok jönni, szimpatikus. Ha már bármilyen kétség van, hogy lehet, hogy nem lesz időm foglalkozni vele, az egy. Tehát lehet, ő a profil alapján megnézed, és a legjobb fejember, szuper jó kijövünk, de ha tudod, hogy mondjuk aznap és másnap neked nincs időd, mert munka, meg utána nem tudom, mit kell csinálni, akkor az ember ne fogadja el, mert az se jön ki jól. Tehát, hogy amíg odajön ez az ember mondjuk 2-3 napra, az akkor szóljon róla, mindenképpen legyen az, hogy igen, én el tudom képzelni, hogy ezzel az emberrel 2 napot eltöltök. Persze így nehéz egy olyan profil alapján, amikor megnézel és elolvasol róla mondjuk 5 sort, hogy ezek a hobbija, ezeket szereti csinálni, meg megnézel róla 5 fotót. Nem tudom, szerencsére nekem eddig ez bejött, hogy tényleg az ember megnézi a fotót, és azt mondom, hogy igen, ő szimpatikus, szerintem ővel egy el tudom képzelni azt, hogy 2 napon keresztül gyakorlatilag együtt laksz vele, tehát a saját szférádba engeded be. irodalom, hintaágy. Nekem ez a Karib-tenger jutott egyből eszembe. Teljesen más életvitel. A lényeg az életükbe, az a manana szó, ez mindent megmagyaráz. A manana ez a holnapot jelent, hogy na majd holnap megcsinálom. Nincs olyan, ami fontos lenne, vagy ami nem várhat. Ott a napsütés, a tenger és a rum. És gyakorlatilag ezzel így ők nagyon jól el is vannak. Annyi heverésző, alvó embert sehol nem lehet látni, mint a latin világban a tengerpartokon. Szerintem tényleg folyamatosan sziesta van. Ez a zene hozzá meg tökéletesen illik, ahogy így a fúj a szél, fúj a pálmafákat, és ilyen kis zenét komponálott. Hogyha esetleg még van a fán valami kis zörgő valami, akkor pont így hallatszik ott a nagy nyugalomba. Persze ezt a nyugati ember így egy-két napig nagyon jól tűri, mert hú, de mekkora nyugalom van, aztán két nap után így beindul benne, hogy na, valamit akkor is csinálni is kéne, és tényleg két nap után már, hogy na, akkor történjen valami, és menjünk és csináljuk, mert ezt a nagy nyugalmat én például hosszú távon nem bírtam. Mindig kellett valami aktív pihenés, és túrázzunk, menjünk ide, valami történjen.
És arra hogy néznek a helyiek? Őrültnek tartják az európait ezzel a rohanással?
Hát tudják ők is, hogy más kultúra, furcsán néznek, hogy miért nyugi, hogy valaki mondjuk meghív téged ebédelni, hogy na gyere át hozzánk, mondjuk holnap, vagy te meghívsz valakit, hogy na gyere át hozzánk ebédelni, és hogy hét múlva jön, anélkül, hogy ő bármit mondana. Hogy na, akkor én most nem holnap megyek, hanem csak egy hét múlva, akkor még ugyanúgy áll a meghívás, mert hát egyszer már meghívtál, akkor miért nem mennék egy hét múlva? Várod, másnap semmi, hát akkor biztos nem jön. Jó. És akkor egy hét múlva egyszer csak beállít, hogy akkor megjöttem vendégségbe. Tehát semmit nem készültél.
De ők attól sem jönnek zavarba, nem?
Tehát... Egyáltalán nem. Tehát az idő az, semmit nem számít. Valakivel találkozol, és ott állsz két órát, találkozunk itt 3 órakor, persze, 3 órakor, és te ott vagy 4:45-kor, és még sehol sincs az ember. Vagy mondjuk, mert fölhívtad ugye mondjuk 1:30 után, hogy akkor hol vagy, ja, már jövök, mindjárt itt vagyok, mindjárt, ha persze, mindjárt érkezem. 1:30 eltelik, és ha, és a végén a legkényelmesebb tempóba oda sétál, hogy na, akkor megjöttem. És te meg felrobbansz, hogy hát ember, 1.5 órát késtél, és nem is érti. Tehát, hogy nem érti, hogy mi a probléma ezzel.
Le lehet oda lassulni?
Igen, igen, nagyon, nagyon. Amikor haza költöztem 2 év Latin Amerika után, akkor a barátaim szememre hányták, hogy az időérzékem azt teljesen elveszett. Tényleg én is a legnagyobb nyugalommal meg volt beszélve, hogy mondjuk 4 órakor találkozunk, én 3:58-kor olyan simán mindenféle rossz érzés nélkül sétálgattam a lakásba, hogy észre se vettem az, hogy nekem sietni kell, hanem hát majd érkezem, amikor érkezem. Tehát teljesen fel lehet venni ezt a manana stílust.
Nem tudom, hogy vagytok vele, de nekem még mindig ciripel a tücsök a fülemben, és nagyon sok, főleg természetközeli élmény jut az eszembe. Nektek valami, ami nagyon, akár dzsungel élmény, vagy sivatagi, bár ott nem hiszem, hogy annyira ciripel a tücsök.
Ciripel meg az olyan hangok, amiket tényleg életben nem hallott az ember, sőt, talán ilyen horrorfilmekből ismerős hangok. Volt szerencsém egyszer az Amazonas dzsungelbe vadászni egy benszülött indiánnal. Titok, nem titok, egy magyar valóságsót forgattunk lenne az Amazonason, és a jaguá indiánoknál voltunk egy 5 napot. Ez a törzs kicsit már azért a globalizáció őket is elérte, mert volt olyan kis bályokházikó, amelyikben a plazma tévén a Forma 1-et nézték, de volt olyan ember is, aki még életben hagyta el ezt a kis falut. Mondjuk nagyon kíváncsi lennék, hogy ő mondjuk hogy éli meg, hogy ott él a dzsungel közepén, bályokházikókban, kis nátfeleles házikóban, minden bútor ilyen, ők maguk készítik el, ők vadásznak, maximum olyan élelmet szereznek, ami beviszik, amit vadásznak, és a piacon elcserélik valami olyanra, amit nem tudnak ők levadászni, vagy megtermeszteni, és akkor a plazma tévé meg ott nézi a Forma 1-et, és látja, hogy az emberek milyen ruhában vannak, és hogy ezt, hogy dolgozza föl. De úgy látszólag ők így élnek, és így nőnek fel. Az indián főnöknek mobiltelefonja volt, gumicsizma, mobiltelefon, És akkor ünnepnapokon megfeltette a harci díszt, és teljesen átváltozott. Hát ők ugye éjszaka vadászni jártak, szigorúan minden vadász 2 darab golyót kapott minden estére vadászatra, azt is ugye úgy cserélik, és azért az elég drága. Hát ilyen fél disznó nagyságú őserdei disznóra vadásztunk, és megkérdeztem, hogy elmehetek-e vele. Azt mondta természetesen. És akkor úgy elindultunk a dzsungelbe, hogy semmi ösvény, hanem így a körülbelül a torony irányba, ahogy, és ő mint a tenyerét úgy ismerte az egészet, hogy a kisebbik nagy fánál balra fordulunk, és akkor ahol van ez a szikla, akkor ott pedig jobbra, és így mentünk, mind a kettőnknél kis zseblámpa. Néha kikapcsoltuk a zseblámpát, leültünk egy ilyen sziklára, szúnyogok hihetetlen mennyiségben, tehát folyamatos csapkodás, és őt valahogy nem, de csak engem. És akkor ott azok a hangok, amikor a dzsungel közepén vagy, és a dzsungelnek hangja, na az... A vicces dolog az, amikor az én zseblámpámból kifogyott az elem, és lemerült, és onnantól érdekes volt a hazaút, hogy egy zseblámpával mentünk ketten, és ő folyamatosan világítgatott, hogy én hova léphetek, és úgy hozott ki. Lőni nem lőttünk semmit, sajnos.
És te jártál Ázsiában is, ott is csak a nagyvárosok, vagy ott?
Nem mentünk be ennyire a dzsungelbe, mint a bátyám, de amúgy voltunk ilyen hegyi falvakban, amikor voltunk Tájvánon, akkor a helyi ismerős, egy ismerősnél laktunk, és akkor ő 3-4 napon keresztül így körbevitt minket, és akkor elmentünk ilyen hegyi falvakba, ahol tényleg csak helyiek laktak, és ott hát olyan dolgokat árultak, amiket nem is tudtuk, hogy mi az. A húst azt úgy szállították, hogy volt 35 fok meleg, és egy ilyen nyitott teherautónak a platóján oda föl volt dobva a hús, és a kutyák futkostak körülötte. És akkor azt bevitték egy étterembe, és megstötték, és hát valamilyen oknál fogva senki nem lett beteg tőle. De ezek is inkább falvak voltak, úgyhogy ott volt rengeteg majom volt, úgyhogy mondták, hogy ne is menjünk be az erdőbe, mert akkor gyakorlatilag megtámadnak minket, úgyhogy próbáltunk így a civilizáció közelében maradni.
Én hoztam még ilyen idézeteket. És van egy kedvencem, amit szeretnék nektek felolvasni, és hogy mi jut eszetek be róla. Mert ami az utazás értékét adja, a félelem. Távol hozzátartozóinktól, távol nyelvünktől, elvesztve minden támaszunkat, megfosztva minden állarcunktól. Teljesen saját magunk felszínén találjuk magunkat. De mivel az az érzésünk, hogy lelkünk beteg, szemünkben minden ember és minden dolog csodaként nyeri vissza értékét. Egy asszony, aki önfeledten táncol, egy függöny mögül kikémlelt, asztalon álló üveg, minden kép szimbólummá válik. És amennyire saját életünk benne van ebben a pillanatban, annyira látjuk az egész létet benne tükröződni. Mennyire szoktátok észrevenni ezeket az apró szimbólumokat?
pont ez a lényege az utazásnak, hogy pont ezek a helyi apróságokat észreveszed, és felfedezed a világot, és más kultúrákat megismersz, úgyhogy igazából enélkül az utazásnak nincs is túl sok értelme. Persze el lehet menni pihenni, és kikapcsolni a munkából és a pörgő hétköznapokból, de ha tényleg igazán utazni vágysz, igazán kultúrákat megismerni, akkor ezek az apróságok számítanak, és pont hogyha ezeket nem veszed észre, akkor egy ilyen zárt burokban utazol.
Az is benne volt, hogy ahogy kezdődött az idézet, hogy ott vagyod a családod, a nyelvedet, és van egy másik nagyon jó idézet, hogy az élet ott kezdődik, amikor kilépsz a komfortzónádból, és szerintem az utazás is, amit az elején volt egy kérdés, hogy mi a különbség a turista és a kalandor között, az, hogy a turista az, aki mondjuk fogja az úti könyvet, és az alapján végigjárja dolgokat, a kalandor pedig az, aki mondjuk bevállal olyan dolgokat, ami lehet, hogy kicsit biztonsági szempontból kicsit rizikósabb, bemer menni olyan étterembe, amit mondjuk egyik útikönyv se ajánl, vagy például amikor oltást kap az ember, és azzal kezdik, hogy semmit ne egyél az utcán, semmihez ne nyúljál, sehol ne menjél. Mikor elmész ilyen harmadik világbeli országokba, pont ez adja a legnagyobb élményt, amikor az utcán eszel, vagy amikor olyan dolgokat csinálsz, amit általában azt mondják, hogy tilos, mert hogy veszélyes, egészségre ártalmas lehet. Tehát amikor a komfortzónádban vagy, akkor ezeket úgy nem tapasztalod meg. Amint már egy olyan közegbe belekerülsz, ahol nem beszéled a nyelvet, nem ismered az ételeket, nem ismered a helyi szokásokat, akkor tapasztalsz olyan dolgokat, hogy na erre egész életemben emlékezni fogok, és na, ezért érdemes utazni.
Az nagyon jó még az utazásban, hogyha itthon mondjuk elmegyek dolgozni, lemegyek a buszmegállóba, felszök a buszra, leszállok a munkahelyemen, bemegyek a munkahelyre, ebédelek, stb. Minden olyan megszokott és ugyanaz. Viszont ha elmész külföldre, főleg egy távolabbi országba, akkor minden más, a táblák, a járművek, az utazás, az is egy kaland, hogy mondjuk eljuss A-ból B-be, az is egy kaland, hogy ételt találj magadnak, hogy bemész egy boltba, melyik az innivaló és melyik a sampon, hogy melyiket veszed meg és melyiket fogod meginni. Ez mind olyan kaland és élmény, ami megszínesíti az egész utazást.
Konkrétan Juan barátunk Dél-Koreába bement a boltba és akart venni egy innivalót, és annyira el volt tévedve, hogy akkor megvette az üveg innivalót és kijött, megbontotta, kiderült egy sampon. Tehát, hogy még a boltnak még azt se találta meg, hogy melyik az üdítős és melyik a sampon részlege.
Ennek az idézetnek kapcsán, amit említettél, lehet, hogy az is különbség, tehát úgy is meg lehet fogalmazni valóban, hogy a kalandor az, aki hajlandó kilépni a komfortzónájából, a turista meg, aki mindenáron benne akar maradni.
Igen, nekem ahogy az ember kimondja, hogy ez a turista, nekem beugrik ezek a turista csoportok, ahogy hát van egy turista vezető, aki így viszi őket, megmutatja, hogy na most ezt kell megnézned, na most csinálj egy fotót erről, és így minden olyan kötött. És ezekben az utazásokban szerintem ott nincs olyan kulturális sok, hanem látsz érdekes dolgokat, hallasz történelmet, a helyi dolgokat. Igen, amit lehet, hogy mikor te elindulsz, akkor nem fogsz megtudni, de nincs benne az, hogy valami olyan fog bele történni, amilyen nagyon különleges és egyedi. Mert ott van egy egész csoport. És mondjuk lehet az a világ legérdekesebb helyi piaca, ha megjelenik ott mondjuk 40 fehér turista, akkor az már nem olyan, mint egy helyi piac, mert az felbojdul. És hogyha kilépsz ebből a komfortzónából, ott lehet szerintem. Ez kicsit az is hozzátartozik, hogy az ember legyen bevállalósabb, kimerjen próbálni olyat, amit más senki.
A felfedezési vágy, hogy ne ugyanoda menj, ahol már ott van. Igen. 30 másik német turista, hanem egy olyan piacra menj, vagy egy ilyen étterembe, ahol nincs más is. És esetleg lehet, hogy rossz lesz, de lehet, hogy nagyon jó lesz, ami egy életre szóló élményt ad.
A-ból B-ből eljutni két opció van. Felszállsz a repülőre, átrepülsz, ami mondjuk tart 3 óráig, nagyon egyszerű, lehet, hogy sokba kerül, kimész a nemzetközi repülőtérre, becsekkolsz, mindenki beszél angolul, átrepülsz. Van vagy a B opció, hogy elmész ezzel a kis helyi busszal C-be, ott akkor meg kell kérdezni, kell szerezni egy helyi taxist, aki átvisz a kis, nem tudom, milyen kis kocsikáján a D-be, ahol van a sógora, aki ismer egy hajóst, aki levezték el a nem tudom milyen folyón, és akkor eljutsz oda, lehet, hogy 5 nap alatt, de szerintem mindenki érzi, hogy melyik alatt történik az emberrel olyan élmény, ami egy életre szóló, és melyik az, amelyik, igen, a komfortzódámban benne vagyok, és azt akarom, hogy odaérjek, minden biztosan sikerül. Lehet, hogy az 5 nap alatt lehet, hogy nem is 5 nap lesz, hanem 7 nap, de élmény.
borzasztó érdekes dolgokat lehet ilyen utazásokon megfigyelni, ami hogy nem tartozik bele a látképbe, tehát ott vagyunk ugye Montenegro, tengerpart, az is egy az operett ország, azt nagyon szeretem, mert hát ugye a végözvegynek a hazája, és rendkívül aranyos, meg kedves, meg borzasztóan érdekes, és akkor 2 hétig is tovzódik az élményekbe, és boldogan jön haza, mert azt látja, hogy van hely, ami még nálunk is rosszabb. Ugyanakkor más tekintetben meg gyönyörűbb. Valami olyat kap, valami egészen extrát, vadat, és én mindig azt mondom, hogyha igazán jót akarunk látni, azt, hogy ugye az Olaszország, azt szeretjük, az a miénk, azt meg kell a kávéjukat, az ízeiket, a nevetésüket, a napfényüket, de ha valami nagyon különlegeset akarunk, egy desszertet az útra, akkor át kell lépni az európai vonalat, tehát a Balkánon át Ázsiába, izgalmas. És ez a jövőnek a világa, minden itt fog megfordulni.
A Latin-Amerika ott valahogy vendégfogadóbbak? Mert ezt sokszor halljuk Európában, hogy sokkal szívesebben állnak egy utazó rendelkezésére.
Ázsiában már fehérnek lenni az egy kuriózum. Az emberek utcán oda jönnek fotózkodni veled.
Fogdosták a szakállunkat, hogy milyen szőrösek vagyunk.
Egyik stand-upos mondta, hogy ő Latin lovernek képzelte magát Ázsiában, mert minden nő úgy tapadt rá. Igen, ez, tehát hihetetlenül felnéznek a fehérekre. Latin-Amerikában meg a vendégszeretet, a közelség. Olyan példát szoktam mondani, hogy mondjuk a Latin-Amerika és Ázsia között mi a különbség, az ilyen kiszolgálásban van, hogy Ázsiában mindenhol Mr., Hello Mr., Hello Sir, How can I help you? És egy kicsit ilyen megalázkodósan szolgálnak ki, míg Latin-Amerikában mindenhol amigo vagy. Mit szeretnél? És már is egy ilyen közvetlenebb. Szerintem ez a legjobb példa rá, hogy mi a különbség a kettő között.
És az európai vendégfogadása ezekhez képest?
Pénz. Tényleg csak az számít, hogy fogyasztó vendég vagy, ha egy olcsó helyre mész, akkor gyenge a kiszolgálás, a drága helyre mész, akkor jó a kiszolgálás. De abszolút ez dominál, hogy pénz, hogy mennyit tudnak lehúzni.
Nincs kivétel?
Biztos van, ugyanúgy, hogyha eltávolodsz így a központi helyektől, akkor van, mert Pesten is van rengeteg jó étterem és rengeteg jó hely, ahol el lehet menni. De idején egy turista, akkor ő is valószínűleg nagy valószínűleggel olyan helyre fog eljutni, ahol ez a lényeg, és nem feltétlenül a vendégszeretet.
Van egy ilyen közmondás, hogy az jut a legmesszebbre, aki egyedül utazik. És ezt én azért szeretem, mert amikor én először kiléptem a komfortzónámból, az Bangkokban volt egy hónapon keresztül tök egyedül. Én ott szerettem bele a kalandorságba.
Az biztos, hogy az ember, amikor egyedül van, akkor például vegyük azt, hogy 2 ember utazik együtt, az már egy zárt csoport, úgymond, akkor az élményeidet már van kivel megosztani, kevésbé nyitsz a külvilág felé. Igaz, hogy nyitsz, de nem kell annyira, mert van ott melletted valaki, akivel meg lehet osztani dolgokat. Ha látsz egy, mondjuk egy menüsort egy étterembe, akkor már 2 beszélitek meg, hogy na, szerinted ez mit jelenthet, holott mikor egyedül vagy, akkor nincs kivel, és akaratlanul is te a külvilághoz fordulsz. Többet beszélgetsz az emberekkel, az emberek is sokkal jobban nyitnak, szerintem, hogyha egy emberként utazol, mert látják, hogy jaj, egyedül van, akkor oda megyek hozzá, kérdezek tőle, áthívnak, egy étterembe eszel egyedül, akkor áthívnak az ő asztalukhoz, hogy üljél oda. Ha már 2 vagytok, akkor ez szerintem sokkal kevésbé történik meg.
Bár az is lehet, hogy egymást hajtjátok bele dolgokba, hogyha mondjuk egyedül vagy, és mondjuk nem ugranál le arról a vízesésről, vagy valami, de ha 2 vagytok, akkor ugye cinkrétek egymást, hogy ugorjatok, és akkor végül is megcsináljátok, úgyhogy...
Melyik vízesésről ugrottál le így?
Én egyikről se, csak mind opció. De például, amikor voltunk Törökországban, akkor én a párommal voltam ott, és este elmentem éttermet keresni, hogy hova menjünk, addig ő ledőlt aludni, És ahogy sétálgattam a városba, érezhető volt, hogy senki nem akar hozzám szólni, mert egyedülálló férfiként sétálgattam. És amikor már kijött a párom is, és ketten sétálgattunk, akkor gyakorlatilag az összes étteremből jöttek ki, mert látták, hogy pár, látták, hogy turista, és egyből nyitottak, hogy ők biztos fogyasztó vendégek lennének, viszont amikor egyedül voltam, akkor gyakorlatilag szóba sem akart állni velem senki.
De akkor itt megint csak a pénzről van
szó. Igen, igen.
Én ugrottam.
Honnan?
Ekvádorba. Egy Bányosz nevű kisváros, egy ilyen extrém sportközpont. Egy amerikai barátommal jutottunk ott pont ketten.
És egyedül nem mentél?
Egyedül lehet, hogy nem mentem volna el oda egyébként, igen. Mikor odaérkeztünk, hihetetlenül elkezdett esni az eső, megálltunk egy bolt előtt, nem is néztük, hogy milyen bolt, hogy ott, amíg megvárjuk, míg elmegy az eső, addig ott állunk. És a boltból kijött az eladó, és elkezdett velünk beszélgetni. Terült, hogy ők ilyen extrém sportokkal foglalkoznak, amit ott lehet, vadvízi evezés, túrázás és hídugrás, és elkezdtünk vele beszélgetni, mit csinálunk, mondtam, hogy én ilyen internetes, tehát weblapokkal, weblogat készítek, jaj, de jó, ők is weblapot akarnak csinálni, szól a főnökének, hogy akkor mi lenne, ha beszélgetnénk róla. Hát mondom, esik az eső, semmi más dolgom nincs, hát szóljon a főnökének. Jött a főnök, elmondtam, mit szeretne, elmondtam, hogy én mit gondolok, megköttetett az üzlet tényleg 10 perc alatt, és akkor, na, akkor, ha eláll az eső, akkor próbáljuk meg ki valamelyik szolgáltatásukat, és akkor mi a hídugrást választottuk, és akkor ott kimentünk egy hídra, ami egyébként a evakuációs út volt a tűzhányú kitörés esetére, egy a város egy aktív tűzhányúnak a tövébe feküdt, tényleg azt mondták, bármikor kitörhet, mi is láttuk füstölni a vulkánt, és egy ilyen kis műanyag kosárnyi kis kötéllel kimentünk, amit ott 3 perc alatt gyorsan fölkötöztek a hídra, kiraktak egy ilyen kis pillért a hídnak az oldalán, és mondták, hogy na, akkor lehet ugrani. Hát, hogy 100-110 méter mély szakadékba bele. Aztán na, kioldják a kötelet, kézzel leengednek, len meg a segítő elkap, és akkor fölmásztok együtt.
Le lehet érni azt az érzést, amikor zuhansz?
Hát hihetetlen gyors, tehát tényleg annyira gyors. Amikor így elugrasz, az, hogy hirtelen így nem kapsz. Nekem az, hogy így a levegő így hirtelen így elfogy, és amire így gondolat jönne a fejedbe, addigra már kötél meg is fogott, és már vége is a dolognak. Úgyhogy az ejtvernyős ugrás, az is volt szerencsém. Ott van egy 40 másodperc, egy szabad eset, és ott már elgondolkodik az ember, hogy na még mindig, aha, még mindig zuhanok így a semmi közepén. Okay. Hát, hogy ezért élünk, hogy legyen benne valami kaland.
Én a rádióban tudom, hogy 30-40 másodperc az nagyon hosszú tud lenni, de egy olyan zuhanásnál van idő ez alatt körülnézni?
Tehát én, igen. Tehát míg mondjuk a hídugrás az tényleg pár másodperc, semmi idő nincsen, 30-40 másodperc az annyira hosszú, hogy megvan az első pár másodperc, hogy úristen, kim vagyok, és akkor elkezdesz tényleg, hogy így eljutsz odáig, hogy igen, nézegetsz, és én még mindig zuhanok, a semmiben zuhanok, és így tényleg ez így van idő, de ezt így végig gondolni.
Tanto buscarse sin encontrarse, me encierran los muros de todas partes. Barcelona, te estás equivocando, no puedes seguir inventando que el mundo sea otra cosa y volar como mariposa. Barcelona, haz un calor que me deja fría por dentro. Con este vicio de vivir mintiendo, qué bonito sería tu mar.
Yo me doy ese vegano ahorita, magia.
Siento es Madrid.
Nekem valamiért tök más lett eszembe, amikor Amerikában voltunk. Van az egyes út, ami lemegy San Franciscóból, hát egészen a határig, és amikor ott autóztunk végig, akkor ilyesmi zenéket hallgattunk, úgyhogy nekem az ugrott be inkább.
Hosszú utazás volt ez, vagy?
Hát egy ilyen fél év durván így körbeutaztam a világot. Igazából az egész abból indult, hogy Amerikában mentünk dolgozni egyetem mellett, és akkor valamelyik ilyen itt az estén így az egyik haverommal beszéltük, hogy miért nyugatra indulnánk el, amikor lehet keletre is. És akkor ez így megfogalmazódott bennünk, aztán másoknak jártuk szervezni, és akkor megvolt, hogy mondjuk júniusban kezdődött a munka, és akkor mi egy ilyen 3 héttel korábban elindultunk, hogy keletre, Oroszország, Kína, Tájvan, ezen keresztül menjünk el Amerikába. Ott dolgoztunk 3-4 hónapot, aztán meg utána elmentem még Írországba, még 2 hónapra, egy kis plusz pénzt keresni, ha már volt rá lehetőség. Na és akkor ott a nyár végén béreltünk autót 2 hétre, és akkor ott körbeutaztuk Kaliforniát.
Amerikában mik voltak azok az állomások, ahol jártál?
Igazából 3-szor voltunk, mind a 3 alkalommal ilyen 3-4 hónapot, úgyhogy bejártuk keleti part, nyugati part, meg voltunk északon Ohio-ba is, úgyhogy azért elég sok helyen a nagyvárosokat bejártuk, de leginkább engem ez a nyugati parti világ fogott meg, a Los Angeles környéke, ez az állandó napsütés, szörfölnek a fiatalok, és állandóan buliznak, ez így nagyon megtetszett.
Tehát akkor abszolút pozitív élményekkel.
Teljesen, hát azért mentünk végül is mindig vissza, mert hogy egyszerűen hihetetlen jó élmény. Ez volt az első ilyen nagy utazás, mert előtte talán Ausztriában voltunk. Az volt a legmesszebb, meg talán a horvát tengerpartnál.
Még Amerika kapcsán ez jutott eszembe, hogy mondtad ezt az autóutat, hogy akkor végül is ebben a formában sem a klasszikus turista látványosságot, tehát nem a 66-os utat választottátok.
Mentünk rajta egy pár kilométert, de igazából azon kívül, hogy oda van írva, hogy 66-os út, túl sok minden nem ad.
Szerintem de.
De.
Én voltam, és az volt az egyetlen jó, meg a Grand Canyon szerintem.
Na, akkor ütköztessük a élményeket.
Kérdés, hogy melyik részét láttad, mert egyébként tényleg 66-os nem, de van egy-két olyan kisváros, ahol
igen,
be van rendezve.
Meg Salingen.
Flagstaff, igen.
Na, hát mi nem voltunk itt, viszont voltunk teljesen más helyeken. Például az Antilop kanyonban, ami egy nagyon gyönyörű, egy ilyen vájat a föld alatt, amit a víz kimosott, és ilyen szép hullámos csíkok vannak, és egy gyönyörű szép...
És fentről besüt a nap, és
fentről besüt a nap, és egy gyönyörű szép képeket lehet csinálni. Biztos láttatok már esetleg képeket az
interneten. Ez ilyen agyagszínű?
Igen.
Mindenféle, a pirostól a rózsaszínig minden szín, ahogy a víz kimosta, és ahogy a nap besüt.
Egy ilyen 6-8 méter magas, és végig ilyen nagyon szép csíkos az egész. Az nagyon szép volt például. Ez nekem jobban tetszett, mint a Grand Canyon. Túl nagy volt ahhoz, hogy értékeljük, és ehhez képest az Antilop kanyon, az egy ilyen nagyon befogadható, nagyon szép dolog.
Melyik oldalán voltatok a Grand Canyonnak, ott, ahol van ez a Skywalk?
Az akkor még nem volt.
Azon a
részén. A másik, ahol a turista útvonal van, az ugye egy sokkal kalandorbarátabb verzió, míg a Skywalk lett most a turistás célpont.
Mi megmásztuk, félig lementünk, hogy szintkülönbségben 1000 méter, időben egy 6 órás túra.
Aztán.
Ha megmászni a Grand Canyont. És igen, ugyanez volt, hogy amíg fönnálltunk a szélén, akkor nem igazán, hogy túl nagy, hogy az ember így felfogja. De amikor elindultunk lefele, és lennálltunk a, hát nem az alján, de lennálltunk benne, akkor igazán, akkor tetszett meg nekem is. De nekem se Grand Canyon volt a legszebb, Utah, és az Antilop Canyon, és ott vannak nemzeti parkok, és gyakorlatilag autózol, és fél óránként olyan hihetetlenül más és változatos a táj. Még hóesés is volt szeptemberben, hogy fölmentünk egy kicsit magasabbról, esett a hó, és lementünk, vörös sziklák, mentél fél órát, szürke sziklák, mindenféle formák, de azt nagyon vissza akarok még menni, ez egy fantasztikus.
Itt együtt voltatok, vagy csak mind a ketten voltatok, és külön?
Mind a ketten voltunk,
de véletlenül találkoztunk Los Angelesben.
Teljesen véletlen. Nem is beszéltünk.
Volt egy kosárpálya, egy híres kosárpálya tengerparton, és én meglátogattam ott az egyik kinti barátom, és lementünk kosarazni. És ott dobálóztunk, és akkor pont jöttek a tesómék arra.
De így, hogy előtte, mondjuk egy héttel, vagy 10 nappal előtte elbúcsúztunk Ohio-ban, hogy na, akkor mi elmentünk, hova mentek, mi nyugati part, mi is, sziasztok. És nem is beszéltünk nagyon akkor,
na.
És egyszer csak ott a tengerparton.
Kicsi a világ.
Kicsi úristen.
Vagy lehet, hogy látszik, hogy testvérek vagytok, és...
Anyának a kedvenc képe is. Ugye egyből fotóztunk, és amikor elküldtük, akkor mondta, hogy hát ezen így sírt is egyet, hogy a két gyerek a világ másik végére megtalálja egymást. És tényleg, hogy 5 percen múlott a dolog, hogy nagy ott összefutottunk, vagy nem futottunk össze.
Hát Szíriában volt egy eset, mi a sajnálatos háború kitörése előtt voltunk, és azt hiszem, hogy utoljára láttuk azt az országot olyannak, amilyen soha többé nem lesz. Gyönyörű volt. Eszméletlenül szép. Na most ugye állandóan Istent éreztük volna, hogy soha többet nem fogjuk ezt látni. Nem is aludtunk. Egy nagyon jó kis csapat, régészek, kutatók, szóval csupa olyan ember volt kint, aki tévések, akik beleadtak mindent, hogy ők minél többet lássanak meg abból a csodában az emberi kultúrának. Mit mondjak én, a 70%-a ott van, a sivatagban, vagy még alatta, vagy fölötte. Most már fölötte sincs biztos. Iszonyú túrákat mentünk a sivatagba, ugye 40 fok hőség, azt én nagyon jól bírom, az engem nem tart vissza semmitől se, mindenhova felmásztam, de amikor annyira kifáradt az ember, hogy elmentem a bazár, a damaszkuszi bazár, nem tudtak lebeszélni róla, és hála a jó Istennek, nem értem be azzal, hogy bementünk, benéztünk, aztán mentünk tovább, mondtam, hogy én visszajövök ide, ezt én látni akarom, el fogsz veszni, mert ugye én mindig elveszek, el fogsz veszni. Mondom, dehogy fogok elveszni, majd szólok nektek telefonon, aztán jöttök értem. Na jó, ebben maradtunk, bevettem magam a bazárba, de nem az az érdekes, hanem ugye én mentem, hogy ránézek az órára, mondom, most van a fogadás ideje, most lassan menni kell vissza, mert indul a csapat. Ugye nagyon meleg volt, nagyon elfáradtam, és egyszerűen nem találtam a kijáratot. Ennek a damaszkuszi bazárnak, hát ez ugye Közel-Kelet leghatalmasabb, legcsodálatosabb bazárja volt, mert ugye ez több ezer éves emlékeket, tehát azok ott, amire ráültem egy körre előtte, mondták, hogy ez már 2000 év óta ott van. Ilyen útjelző valami, ezt nem mozdított el onnét semmi, nem lehet, hogy Szent Pál is ezen üldögél? Hát nincs kizárva. Annyira összeköttetésben van minden kis darabjával. Hát ez egy nagy keleti átjáróház volt. Ugye ott mindenféle messiások, proféták, kígyóbűvölők jöttek, mentek, igét hirdettek, árut cseréltek, és úgy van megépítve, hogy ott megvan még a régi szerály, ahol meg lehetett szállni is éjszakára. Csodálatos. Ugye rengeteg kijárata van, és nem találtam. Most jól jöttem be, mert tudom, hogy azt a kijáraton jöttem be, ahol a taxiállomás van. És hát, úristen, most hol vagyok? Hát tényleg nem tudtam, és mentem, és benéztem egy szobába, és láttam, hogy fiatal srácok ülnek számítógépek előtt. És akkor bementem, én nem tudok angolul. És hát mondtam nekik, hogy ugye valahogy német keveréket, hogy nem tudok kimenni a bazárból, hanem hát ugye a kaput keresem. És nem volt egy nagyon helyes fiú, az összes kaput kihozta képen a képernyőre, hogy mutassak rám, melyik az. És mondom neki, hogy taxi! Akkor ment tovább, mutatta, ez az. Na, akkor már megvolt a kapu, és mondta, hogy merre menjek, kimentem, elindultam pont az ellenkező irányba. Utána küldött egy srácot, hogy vezessen ki. És akkor kimentem, a srác elkísért egészen a kapuig, ott állt egy taxi, bezuhantam, és akkor kérdezi a taxi, hogy hova. És elfelejtettem a szálloda nevét. Mondtam neki, hogy moment, telefonon felhívtam a férjemet, és megkérdeztem tőle, hogy mondd szívem, melyik szállodában lakom én itt. Szegény azt hitte, hogy napszurást kaptam. Vagy valami, hogy hogyan van, mi van? Mondom, nem jut eszembe a szálloda neve. Azt mondja, hát a Sheraton. Na most minden előkelő szálloda Közel-Keleten Sheraton hotel. Hát csak azért mondom, hogy ennyire össze vagyunk kötve, hogy ő ilyenkor, mikor külföldön vagyok, tudja, hogy bármikor megszólalhat a telefon, hogyha valahol eltévedtem, és akkor ő intézkedik, hogy mentsenek meg.
Ja, és még a zenére visszatérve, a zenéről neked valami, András?
Barcelona volt, ugye?
Barcelona, mindent ezt a de cara de gente extranjera, conocida, desconocida. He vuelto a ser transparente, no existo más, Barcelona. Siendo esposo de tus ruidos, tu laberinto extrovertido.
Hát nekem a latin zenék, Latin Amerika teljesen megváltoztatott, szinte azóta csak ilyen zenéket, salsa, cumbia, vallenato, reggaeton és a többi ilyeneket hallgatok. És ugye Barcelonáról szólt a szám, hát Európában nekem három kedvenc városom van, Párizs az egyik, ahogy az elején beszéltük, Budapest és Barcelona. Valami van abban a városban, a tengerparton. Megtetszett. Az a baj, nem tudom megfogalmazni, hogy mi. Párizsban láttam ezt a romantikus régi Párizst, és az nagyon tetszett. Barcelonában nem tudom micsoda. Valószínű az, hogy közel van, Európában, és emlékeztet nagyon Latin Amerikára, és ezért tetszik. Egyszer voltam Ázsiában, nem mondom, hogy többet nem mennék oda, mert elmennék, de ha tudok választani a kettő között, akkor nem csak Latin Amerikában mennék.
Ha Budapestre jön valaki mondjuk hozzátok, akkor hova viszitek kalandorként? Vagy hogyha ti akartok kalandozni, és mondjuk nem tudtok elmenni, és ki akarjátok elégíteni ezt a vágyatokat, akkor hogy lehet-e?
Ki akarjátok próbálni a hazai kalandozást.
Igen.
Hát mivel itt élünk ebbe a városba, nem tudnék olyan kalandos. Itt él az ember a mindennapjait. A kaland talán nem is a helyek, hanem hogy kivel, milyen társággal. Mit csinálsz? Belváros egy nagyon szuper hely.
De nem lehet úgy rácsodálkozni Budapestre, mint hogy rácsodálkozol mondjuk Barcelonára?
Valahogy benne van az, hogy a testvérem mondta, hogy ha utazol, akkor ugye kilépsz abból, hogy az megismer dolgokat. És azért Budapestet, az itt él az ember, és az új dolgok talán ez a gasztronómiai forradalom, ami most itt zajlik szerintem Budapesten, ez az, amire így rá szoktam csodálkozni. Folyamatosan nyílnak az új helyek, ezek a street food, gyakorlatilag még le se tudsz ülni a helyeken, hanem állva kell lenned. Nekem nagyon tetszenek, ez a gasztronómiai forradalom, talán ez nekem a kaland, kipróbálni új dolgokat. Most van az a generáció, vagy én ezzel magyarázom, akik elmentek x éve külföldre, általában vendéglátózni, megunták, hazajöttek, hazahozták, amit kerestek, és most itthon csinálnak valamit. És ezek azok a helyek. És elhozzák azt, hogy mit láttak külföldön, és ezt vegyítik azzal, hogy azért a magyarok talpra esett emberek és kreatívak, és külföldi tapasztalatokat ezzel vegyítve nagyon jó dolgokat csinálnak.
Mi az összegzés? Kinek mi az összegzés az utazással kapcsolatban?
Az ember elmerjen indulni. Nagyon sok olyan emberrel találkoztam, akik hát egyrészt engem kérdezgetnek, hogy mertem elindulni, és azt mondja, hogy mennyire felnéz rám, hogy már megint ide utazol, oda utazol, és te miért nem mész? Hát, mert hogy nem tudja igazság szerint, nem, mert hogy lehet, hogy nehéz az első lépés, de megéri elindulni. Vegyen egy repülőjegyet az ember valahova, aztán majd úgy is lesz valahogy. Persze azért kell hozzá valamennyi pénz, de nagyon sok olyan opció van, amivel például a couchsurfing, amivel lehet spórolni szálláson. És mondjuk illik vinni egy ajándékot, de ha már viszünk egy kis budapestes hűtőmágnest, ami mondjuk kerül 500 forintba, akkor az már egy olyan gesztus, hogy adtál valamit, és akkor van mondjuk 3 napig ingyen szállásod. Meg mondjuk ott főzöl valamit, hogy lemész a helyi boltba, és veszel valami alapanyagokat, itt 1000 forint. A nyelv, persze nem árt, ha az ember beszél angolul, de láttam olyat, aki nulla nyelvtudással ment el a világ másik végére, és túlélte, mert valahogy mindig van elmutogatva, és elmész 3. világba, ők se beszélnek angolul, tehát hiába te beszélhetsz folyékonyan angolul, ha ők nem beszélnek, akkor semmit nem érsz vele. Hallottam olyanokat, akik már nem tudom hány éve, 5 éve tervezik, hogy elmennek nyaralni, és mindig csak tolják. Az ember venjen egy repülőjegyet, na akkor az megvan, és akkor biztos elutazik. Nekünk szerintem az volt a vízválasztó, amikor nyári munkára kimentünk az Egyesült Államokba.
Nem, nálunk a vízválasztó az ott, hogy jártunk vándortáborba.
Hát, hogy a szüleinkkel, igen, bejártuk egész Magyarországot gyerekkorunkban, tehát mi nem úgy utazunk, hogy na, itthon nem láttunk semmit, hogy a fiataloknak rengeteg lehetősége van, az Erasmustól elkezdve az ösztöndíjak számtalan. és induljanak el, menjenek el, olyan élményt ad, ami az ember egész életét megváltoztatja.
Ez egy gyűjtögetés, csak ugye élményeket gyűjtöget az ember, nem még egy telefont, vagy még egy képet a falra, hanem élményeket, amik igazából lefotózod, elmented, és akár 20-30 év múlva is visszaemlékezhetsz ezekre az utazásokra, és ez egy nagyon jó gyűjtögetési mód szerintem.
Én azt mondom, hogy hagyni kell az embereket kóborolni. Az egész világ föl van fedezve. Nincs mit felfedezni, csak magunkat fedezhetjük fel, és magunkat abban a világban, amire kíváncsiak vagyunk. És az a világ, amire kíváncsiak vagyunk, az nagyon sok mindent megmutat magából is, meg belőlünk is. És ha ezt tovább tudjuk adni az embereknek, akkor valamit tettünk. Én ezt csak így tudnám megmondani, hogy ezért szeretek utazni.
Kedves hallgatóink, véget ért már a Miénk a mikrofon. Mészégető Mária, a Károli Gáspár Református Egyetem hallgatójának műsora szólt az imént. Vendégeink voltak Vadas Zsuzsa, a Nőklapja újságírója, és két szenvedélyes utazó, Mátai András és Mátai Péter. Köszönjük együttműködésüket!